Kedves testvéreim, az a szent ige, melyről szólni kívánok köztetek ezen az alkalmon Istenünk szent lelke segítségével, írva található Márk evangéliumában a 10. részben, a 35. verstől a 45. versel bezárólag. Amíg az igét felolvasom, és a lélek segítségével magyarázni kívánom, a testvérek foglalják el helyüket. Márk evangéliumából a 10. részből a 35. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták neki, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed fölül üljön majd a dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvéreim! Jakab és János két nagyon közeli tanítványa Jézusnak, feltesz egy kérdést, megfogalmaz egy vágyat, egy kérést. És ugyanúgy tesz, és ugyanúgy gondolkodik ez a két ember, mint ahogy mi gondolkodunk. Egy sorozatban van egy főszereplő, aki általában azt a kérdést teszi fel, hogy mi a te legfőbb vágyad? Te mit szeretnél? És itt van előttünk Jakab és János, és bevezetik a kérésüket, de erre irányul minden, az, ami legfőbb vágyunk, és azt szeretnénk, hogy. Azt szeretnénk, hogy üljünk jobb és bal oldalad felől, amikor visszajössz a te dicsőséges királyságodba. Ez a két ember mit fogalmaz meg? A szívének a legnagyobb éhségét. Azt a mélységet fogalmazza meg, ami onnan belülről tör elő. Azt az éhséget fogalmazza meg, amire úgy vágyik. Mert talán az van bennük, és az van a fejükben, hogy Uram, itt van a mi életünk, szeretnénk valami jobbat, miután meghaltunk. De hogyha magunkra fordítom a történetet, akkor az imádságainkat mi is ugyanúgy kezdjük el, mint ahogy ez a két tanítvány. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. És így kezdődik minden imádságunk. És aztán erre jön a válasz, mit szeretnétek, hogy mit tegyek meg nektek? És eddig olyan szép a történet. És mi is úgy örülnénk neki, hogyha minden imádságunk így folytatódna, hogy halljuk Jézus válaszát, aki azt mondja, mit szeretnél, mit tegyek meg? Azonban Jakabnál és Jánosnál is, és nálunk is ott a probléma, ott a gond, hogy mi arról beszélünk, hogy mi most mit szeretnénk, hogy most mire vágyunk. Mert sokszor, amikor az imádságunkban ott vagyunk az Isten előtt, akkor azok néha felszínesek. Néha a mi fizikai vágyainkat fogalmazzuk meg, és visszük az Isten elé. De nem mélységből imádkozunk hozzá, és nem lélekkel. És hogyha ezt a Jakabot és Jánost nézzük, akkor megmondom őszintén, amikor ezt a szakaszt olvastam, én mérges lettem. Mérges lettem, hogy hogyan ahhoz két ember, aki a saját helyét már a mennyben most szeretné egyből lefixálni. Hogy lehet az, hogy az Isten országába pozíciók vannak. Dühös lettem, mert arra gondoltam, hogy elég ebben a világban és ezen a földön és ebben az életben azt elviselni és sokszor eltűrni, hogy a hatalmasok hatalmaskodnak, hogy más visszaél a helyzetével. És a történet kapcsán jogosnak éreztem a 10 tanítvány felháborodását, akik megharagudtak Jakabra és Jánosra. Mert azt gondoltam, ahogy ők is, hogy az Isten országába ilyen nincs. És milyen jó, hogy Jézus másképp folytatja, mint ahogy én folytatnám. De a folytatásban az van benne, hogy ez a jobb élet, ez egy fontos elképzelés és fontos támpont. És hogy Jakab és János, ha jobban megnézzük, akkor ők őszinték voltak. Ők nem kerteltek, hanem a saját belső vágyukat vitték oda, az, ami benne volt talán imádságaikba. És ott a kérdés, ami velünk kapcsolatban felmerül, hogy gondoltunk-e arra, hogy Jézus hogyan látja a mi imádságainkat? Mert van egy olyan, hogy, de csak képzeljük el, hogy így van, hogy valaki együtt él egy emberrel évekig, évtizedekig, és ez a valaki a bizalmasa lesz, mindenről beszélhetnek, mindent elmond, és ez a valaki reményt ébreszt, megindít, mindenben ott van, és aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy ez a valaki nem tesz semmit. Ez a valaki eltűnik az életünkben. Ez a valaki, akivel a közös utunkat jártuk, az úgy valahogy kilép onnan. És ez keserű és megrendítő. És amikor Jakab és János felteszi a kérdését, na Jézus pont ezt tapasztalja meg. Hogy ott van mellettük már évek óta. Mindenben ad nekik erőt, reménységet, mellettük van minden nehézségben, és most, mintha nem hallották volna, hogy Jézus mit tanított. Mintha nem lettek volna ott. És aztán itt jön az, hogy milyen jó, hogyha fel tudom ismerni, hogy az én lelkemben, vagy az én szívemben milyen vágyak vannak, és milyen indulatok. Olyan jó lenne időnként úgy megállni, hogy az imádság az nem egy kötelező dolog, hanem úgy megállni, hogy az imádságra rákészülök, hogy szánok rá időt, hogy kikapcsolom a telefont, bezárom az ajtót, és csak én vagyok ott, mert előbb csak én vagyok ott, és aztán be tudom hívni az Istent. Ha így imádkozunk, akkor megláthatjuk azt, hogy Jézus mit látna és mit szeretne. Mert az ő szemén keresztül tudjuk meglátni a saját életünket, a saját lehetőségeinket, és azt is meglátjuk, hogy vannak olyan sebeink, amelyek nehezen gyógyulnak. Vannak sebeink, amelyeket próbálunk foltozgatni és kötözgetni, amik ott vannak a lelkünkben. És nagyon sok kérésünk abból indul ki, hogy ezt a vágyat és ezt a sebet szeretnénk valahogy betapasztani. És aztán megjelenik Jézus, aki azt mondja, nem biztos, hogy ez a jó út és ez a jó irány. De azt elmondja, hogy ő ismeri a mi indulatainkat, a mi vágyainkat. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, és ezt hallottuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Azaz, amikor ott vagyunk a mi életünkkel Isten előtt, akkor jó azt tudnunk, hogy Jézus mindenbe belekóstolt, amit be mi emberek belekóstoltunk. Ő mindazt átélte, amit mi átélünk, és minden szenvedést ugyanúgy érez és tud, amit mi is érzünk és látunk. Amikor ott volt a kísértő mellette, akkor tudta, hogy hogy kell megállni a kísértésben. És azt is tudja, hogy amikor mi mellettünk megáll a kísértő, akkor hogyan kell megállnunk ebben. És milyen jó, hogy Jézus nem azért jött, hogy elítéljen vagy megítéljen. Milyen jó, hogy Jézus nem olyan, mint mi vagyunk, akik sokszor elítélünk és megítélünk másokat. Hanem ő azért jött el, hogy megmutassa. Ő ismer bennünket, ő mindenben mellettünk van. Ő üdvözíteni akar bennünket, és megváltani akarja nem csak az életünket úgy egyszerűen, hanem a mi belső világunkat. Ez a mi főpapunk áthatolt az egeken, azaz Krisztus a menny magasságából jött le hozzánk, mindezt értünk téve meg. Azért, hogy bejöjjön a mi szívünk mélységeibe, és nem csak felületesen szeretne ott lenni, hanem szeretne ott is lakni. Szeretne ott lakni és ott lenni a mi indulataink és vágyaink mellett. Szeretné, hogyha felismernénk és felfedeznénk, hogy ugyan ő megítéli a szív gondolatait és szándékait, de nem elítél, hanem megítéli azt, megméri, hogy a számunkra hasznos, jó vagy éppen árt. Jézus a mi erőtlenségeinken mindig megindul. Ez lehet a mi távaszunk. Ez lehet a mi vigasztalásunk, hogy ő nem elítél bennünket, hanem mellénk áll. Hogy nem megszít bennünket, hanem meggyógyít. Hogy nem a kárhozatba ítél, hanem megvált bennünket. És a mai nap talán lehetőség és idő arra, hogy merj ránézni Isten ölelésében a saját életedre. Merj ránézni arra az életre, ahonnan most eljöttél a templomba. És nézd rá céljaidra, a terveidre, az akaratodra, és fedezd fel bennük a gyengeségeidet. Fontos felfedezni a gyengeségeinket, hogy ezen tudjunk mi is emberileg megindulni, és mindezeket, ha tudjuk ezeket a gyengeségeket odaadni az Isten kezébe, az ő szerető ölelésébe, hogy hadd tudjunk nála megnyugodni. És hadd mutassa meg a mai evangélium, hogy Krisztus nem elnéző, nem ezért nem ítél el, hanem azért, mert ő szabadító. Ő nem úgy tesz, mintha nem volna bűnünk, hanem ő meg akar szabadítani a bűneinktől. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogy bizalommal jövünk hozzá, ahhoz a valakihez, aki áthatolt az egeken, aki át tud hatolni a mi gyarlóságainkon, a mi gyengeségeinken, aki velünk van a gyötrődéseinkben, aki velünk van a mi kereszthordozásunkban. Jakabnak és Jánosnak azt mondja, nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mert hát nem nehéz kitalálnunk. Nem arra a fajta keresztségre gondol Jézus itt, mint amit most is láttunk, hanem arra a keresztre gondolt, ami ismét felemelte őt, arra a keresztre gondolt, amelyen kínhalált halt. És amikor a mi keresztjeinkre gondolunk, amikor a mi gyötrődéseinkre gondolunk, vajon hogyan imádkozunk? Valószínűleg úgy, hogy Uram, segíts és szabadíts meg. Vajon mi lenne most velünk, ha Jézus is így imádkozik? És amikor van egy kereszt az életünkben, amit hordozunk, van egy gyengeségünk, amit el kell hordoznunk, az nem véletlen. Az azért nem véletlen, mert azért szükséges, hogy megértsük és meglássuk, nem vagyunk egyedül. Hogy Krisztus ott áll mellettünk és megsegít bennünket. Mert ha egyedül meg tudnánk oldani mindent, akkor nem lenne szükségünk senkire. De Isten szembesít bennünket saját magunkkal, a mi vágyainkkal, gyengeségeinkkel, hogy meglássuk őt, hogy ő tényleg ott van. Jakab és János vállalták az utat, és így feleltek, meg tudjuk tenni. És hát tudjuk róluk, hogy megkapták a vértanúságot. Aztán Jézus így folytatja, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én keresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy kiüljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek elkészítetett. Emberségünk sokszor arra vágyik, hogy valami pozíciót érjünk el, hogy számít az, hogy ki miben ügyes és miben jó, hogy ki az, akit ki lehet tüntetni, vagy lehet díjazni, Hogy mindenki úgy képzeli el az életét még gyermekként, hogy valami nagy ember lesz belőle. Mindenki azt gondolja, hogy minden olyan csodás és ideális. Hogy nagyon sokszor a szülő segíti a gyermekét, és a lehető legjobbat akarja neki, sokszor a szülő félti és óvja a gyermekét, mindentől félti és mindentől óvja, és az a tudat marad a gyerekben, hogy de jó, akkor az én életem ilyen lesz. Mindig segítenek, és minden sikerül. És aztán jön a valóság, ami azt mutatja meg, hogy vannak, akik eltaposnak másokat, vannak, akik hatalmaskodni akarnak. És talán ez az indulat jön fel a 10 tanítványban, akik hallják Jakabot és Jánost, de azt mondja Jézus, közöttetek ne így legyen. Ti ne így csináljátok. Adjatok olyan életet másoknak, akik rátok van bízva, amiben életerősek lehetnek, amiben meg tudják ragadni az Istent. Mert talán ez a lehető legfontosabb. Nem az, és senki ne értsen félre, nem az, hogy előre eldöntöm, hogy a gyerek melyik iskolába járjon, hanem az a legfontosabb, hogy tudja Istent megragadni, hogy tudja Krisztust megragadni. A többi csak ezután van. Ha adok a gyermekem életének egy olyan kiinduló pontot, ami Istentől indul, és aztán hozzáérkezik meg, hogy a belévetett bizalom az, ami ad számára tartást és erőt, akkor azt gondolom, hogy minden szülő megtette azt, amit csak lehetett. Mi is sokszor vágytunk arra gyermekként, hogy nagyok leszünk és erősek. De azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig ez lett az, amit elértünk. Sok mindenről álmodozhatunk, de Jézus azt mondja, ne álmodozzunk ilyenről. Nem azért, mert az álmainkat szeretné összetörni, hanem azért, hogy azt mutassa meg, ne akard nagyobb lenni a másiknál. Ne akard magadnak pozíciót, hanem hagyatkozz életedben mindenre, mindenben az Istenre. Aki nagy akar közöttetek lenni, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért. Egy idézet ezzel kapcsolatban így szól. Jézus tehát imádkozni tanította Jánost és Jakabot. Helyesen imádkozni. És közben a hatalomnak teljesen új etikáját alapozta meg. A miniszter különben szolgát jelent. Kár, hogy elfelejtettük. Így lesz még a portásból is zsarnok. De a ti körötökben ne így legyen. Jakab és János oda megy egy kérdéssel Jézushoz, ami a mi kérésünk, és a mi indulatunk és vágyunk is. És Jézus nem azt mondja, hogy elítéllek és megítéllek benneteket ezért, hanem tanítja őket. Tanítja őket arra, hogy lehet, hogy máshol így van, és lehet, hogy a világ ezt mondja, hogy így kell tenned, mert csak akkor érvényesülsz. De azt mondja Jézus, közöttetek ne így legyen. Krisztus a békességre akarja vezetni a tanítványokat, és bennünket is. Hát törekedjünk vele mi is egy ilyen életre. Amen.